hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
A következő percekben pedig dr. Matos Orsoly, a dento-alveoláris sebész fogszakorvos lesz a vendégünk, akit a koronavírus szájüregi hatásairól és azok megoldásairól kérdezett Marosi Viktor.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Együttműködő szakmai partnerünk a Nutrifarma.
Az még nem merült föl, legalábbis ebben a műsorban, hogy a fogazatnak milyen hatása jön. Most mondom egy nagyon hülye példát. Tehát az, hogy mondjuk az emberek maszkot viselnek, fölmenti-e őket lélekben mondjuk a fogmosás alól? Ez az egyik ilyen kérdés. Mondjon rá egy igent vagy nemet.
Semmiképpen nem.
Nagyon jó. És a másik ilyen szintén banális kérdés az az, hogy a bölcsesség fogak kihúzzatását áttették-e már 2028-ra?
A legnagyobb problémának azért semmiképpen nem a bölcsesség fogak kihúzását tartanám. Sokkal inkább előtérbe helyezném a fogágybetegséget, mert az mondható alapvetően olyan népbetegségnek, ami egy nagyon szoros kontrollt igényel. És olvastam ilyen cikket is az interneten, hogy némelyek fogelvesztésről panaszkodnak, hogy a koronavírus következtében vesztették el a fogukat. Most ez így önmagában biztos, hogy nem állja meg a helyét, mert valószínűleg, hogy fogágybetegről van szó, aki nem ment el az aktuálisan szükséges fogászati kezelésre, a szájhigiéni otthon egy idő után már nem fenntartható, és gyakorlatilag ennek következtében veszti el a fogát, és biztos, hogy nem a vírus következményeként.
De most a vírus következményeként maga az állapot, tehát az, hogy gondozom a fogaimat, vagy jobban odafigyelek, ezek hogy függnek össze?
Tulajdonképpen itt külön választanám azokat a pácienseket, vagy betegeket, akik otthon gyógyulnak, és azokat, akik kórházban. Tehát akik kórházba kerülnek, olyan súlyos állapotban vannak, és lélegeztetőgépre kerülnek, intubálják őket, vagy akár ezt a nivet, tehát non-invazív oxigén terápiát kapják, sajnos róluk ugye ezt a maszkot egy nap mondjuk párszor 10 percekre veszik le. Tehát az pont annyi időre elegendő, hogy az ételüket megegyék, azt is nehezen. Tehát nem elvárható ebben a helyzetben, hogy ők ápolják a fogukat. A másik nagy probléma, hogy gyakorlatilag ezeknek a betegeknek a nagyomású oxigén iszonyatosan kiszállítja a szárnyák a hártyáját. Tehát gyakorlatilag a nyálnak a mosó funkciója, ami nagyon lényeges, illetve igját is termel, tehát egy immunvédelmi funkciója is van, az annyira lecsökken, hogy gyakorlatilag ennek valóban lehet koronavírussal összefüggő következménye, de nem a vírus okozza, hanem maga ez a terápia.
A koronavírus szájüregi tünetei érdekelnek. Azt tudjuk, hogy vannak szemészeti tünetei, de szájüregben fellelhető-e bármi olyan tünet, ami igazoltan visszavezethető a koronavírusra?
Egy ilyen van jelen pillanatban, ami igazoltan a koronavírusnak tudható be, ez a nyelvháton megjelenő foltok. Ez igazából egy reverzibilis folyamat, annyi kellemetlenséget okoz, hogy a foltok területén csípőérzést lehet érezni bizonyos ételek elfogyasztásakor, illetve bizonyos fogkrémek használatakor, de ez önmagától gyógyul.
Ez olyan, mint egy atkák lennének a szánkban?
Ez olyan, hogy a nyelvháton vannak kicsi apró ízérző szemölcsök, amiket látunk, és azok egy picit lecsapottabbá válnak, és ilyen rózsaszínes foltok jelennek meg a nyelvháton. Csak tulajdonképpen ez az egész tápcsatornán felelhető, tehát ebből fakadóan emésztési problémák is nagyon nagy százalékban előfordulnak a vírusos betegeknél. Ezek sajnos akár fél évig is elhúzódhatnak, és nagyon sokszor diétázni kellene ezeknek a betegeknek, vagy egyéb probiotikumokat szedni, hogy tényleg ez rendeződjön.
Kíváncsi vagyok most a tapasztalatokra, az elmúlt egy év tapasztalataira. Mi a legfeltűnőbb változás a fogászat területén a koronavírussal kapcsolatban?
Tulajdonképpen az emberek azért félnek, tehát nagyon félnek attól, hogy a fogászati rendelőben is akár a fertőzést megkapják. Ennek az esélye, hogyha az orvosok betartanak minden szabályt, akkor gyakorlatilag ez nullára redukálható. Tehát én ebben nem látok veszélyt, de ennek ellenére ezt nagyon sok ember szubjektív eldöntő, hogy nem jön és kész. Tehát nyilván ennek a későbbiek során lesz következménye, tehát főként a fogágybetegeknél, amit már említettem, akiknek ma, hogy negyed évente kellene jönni, és mondjuk ezt kihagyja, akkor nyilván, hogy foglazuláshoz vezet.
A kutatásáról beszélhetünk-e néhány gondolatban? Ugye ön a bélflórával kapcsolatban beadott egy pályázatot, amire ugye nyert egy lehetőséget arra, hogy kutathasson ebben a témában. Ez miről szól, és hogyan köthető az ön eredeti szakmájához?
Igen, mindig érdekelt az általános orvoslás, tehát mindig szerettem volna a fogászaton kívül más általános orvosi dolgokkal is foglalkozni, illetve szeretem mindig mindenek az okát is feltérképezni. Vannak olyan fogazati problémák, vagy fogászati problémák, amiknek a hátterében én felelhetőnek gondolom a bélflóra és annak, annak az eltérésével az összefüggéseket. Most itt ebben van egy olyan terület, amivel még nem foglalkoztak. Én erre adtam be egy pályázatot, és ez egy 2 éves projekt lesz, amit megnyertem, az Innovációs Minisztérium írta ki, kutatási fejlesztési pályázat. És igazából, amit elkezdtünk már a professzorral, hogy framelimet adunk pácienseknek, és észrevettük, hogy a fogágy eredetű gyulladásokat ez részben javítja, bár ez egy multikauzális folyamat, de mégis ez javítja, és próbálunk a kutatás során erre bizonyítékot is szerezni, hogy valóban a bélflóra, a framelim, a fogazati állapot valahogyan összefüggenek.
És mik az eddigi eredmények?
Eddig eredmény még nincs, mert ez most fog elindulni, és ez egy 2 éves projekt lesz. És
izgul?
Nem, várakozással nézek ennek elé.
Beszéljünk egy picit a post-covid hatásokról. Ugye a professzor úr is már említette az immunrendszer karbantartását, illetve a post-covid hatásoknak a csökkentését.
Nyilván, hogyha valaki ugye sokáig nem jön el fogászatra, akkor főként kétféle problémával állunk szembe. Az egyik, hogy fogszúvasodás olyan mértékű lesz, hogy eléri a fogbelet, ezért gyökértömni kell az adott fogat, vagy akár eltávolításra kerül sajnálatos módon. A másik vonal az az, hogy fogágybeteg nem jött el időbe, és akkor foglazuláshoz vezet. Most itt nyilván, hogy lemérjük a tasakokat, felmérjük a fogágy problémát, hogy milyen szintű, hogy sebészileg kezelhető, vagy konzervatív úton kezelhető, és akkor nyilván a prognózis, minél később jön valaki, annál rosszabb.
Ha már itt ül velem egy fogszakorvos, akkor engedjen meg olyan kérdést is, ami nem a Covid-hoz köthető. Őszinte leszek, nekem már huruton van a Covid-tól. Tehát, hogy én már most nem szó szerint értem, hanem én már teljesen könyökömön jön ki ez a téma, és az ezzel kapcsolatos folyamatos spekulációk és sejtelmekvel nagyítása. Nos, mi az, ami a mai társadalomban a legnagyobb problémát okozza fogászati területen?
Nagyon egyszerű dologra szeretném a fókuszt irányítani. Hozzám újonnan kerülő páciensek nagyon nagy része egész egyszerűen nem tud fogat mosni, de legyen az 30-40-50 éves ember. Tehát gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan helyek, ahova eljárnak a páciensek, szívesen fizetnek is, rendszeresen elmennek, de nem tanítják meg azt, hogy mondjuk milyen az otthoni szájhigiéne.
Hogy
tehát,
hogy
gyakorlatilag
mosni.
Nem csak a fogát kell megmosni, hanem a fog közeit. Tehát a legtöbb ember nem hallott arról valaha, hogy neki fogsemet kellene például használni, vagy fogköztisztítót, és gyakorlatilag megállnak azon a szinten, hogy körbe mennek az elektromos fogkefével, és kész.
Tényleg az elektromos fogkefe az egy jó dolog, vagy nem jó
az
dolog?
Az mindenképpen jó, mert azért helyettünk is dolgozik. Tehát a kevésbé jó manualitású emberek is, ugyanannyi idő alatt azért jóval hatékonyabban tudják tisztítani a fogukat, tehát ezt mindenképpen javaslom, tehát ezzel nincsen probléma.
De azzal van, hogyha?
Azzal van, hogyha a fog közt nem takarítják ki, tehát 30-40 éves kor után, főként aki fog képződésre hajlamos, annak egész egyszerűen a fog közökbe annyi lepedék megül, hogyha az nem kerül eltávolításra, ott kialakul az ingyulladás kapcsán olyan faktorok szabadulnak ott, felgyulladásos faktorok, amik alatt egész egyszerűen a csontot felszívódásra késztetik. Tehát gyakorlatilag a fog meder, a fog ágy meg fog lazulni, fel fog szívódni ott a csont, és nem lesz a fognak tartó szövete. Tehát innen kellene indulni a fogászati ellátásnak, hogy fölmérni a fogágy állapotát, és mindenkit a saját anatómiájának megfelelően felkészíteni az otthoni szájápolásra.
Ez egy kicsit ilyen, úgy tűnik, mint egy gyerekek lennének az emberek, mikor oda kerülünk a fogorvoshoz, nem? Tehát, hogy így olyan kérdések is elhangoznak, vagy nem hangoznak el, ami ilyen alapvető lenne, nem?
Hát tulajdonképpen, hogyha valaki ezt korábban nem tanulta meg, akkor igen, később fogja megtanulni. De az is igaz, hogy a szájüreg is változik, tehát a fog körüli szövetek is változnak. Tehát ahogy a fog ugye termelődik, lesz ingyulladás, az íny visszahúzódik, alatta a csont elkezd pusztulni, akkor egy más anatómiai helyzetet kapunk, ami sokkal nehezebben lesz tisztítható. Tehát nagyon sokan egy ilyen ördögi körbe belekerülnek, hogy gyakorlatilag egyre nehezebben tisztítható felszíneket kapnak, de eddig sem mosták jól, most meg aztán még nehezebb. De akik hozzám járnak, azokkal én ezt nagyon értelmesen meg tudom beszélni, mindenki felfogja, hogy ez az ő saját érdeke, és otthon, hát van, aki 10 percet ezzel eltölt, de nagyon boldog, mert utána nem érzik az inyen, nem büdös a szája, nincsenek ilyen problémái.
Ha valakinek büdös a szája, azonnal menjen el fogorvoshoz?
Igen, csak van, aki nem tud róla, mert önmagának nem érzi, a társa meg esetleg nem mer neki szólni, csak elkerüli. Tehát ezek ilyen kellemetlen problémák, és szerintem ezt mindenkinek nyugodtan meg lehet mondani. Én legalábbis megszoktam annak, aki hozzám jön, mert úgy gondolom, hogy ez a feladatom, mert szociálisan is kiszorulnak ezek az emberek.
Nekem megmondanál most itt?
Persze.
Nagyon jó. De akkor sem, nem történt még semmi, tehát még nem mondta. Úgyhogy nagy gáz nem lehet.
Nem.
Oké. Az előbb ugyan említettem, hogy a Covid-tól már tényleg tele a padlás, viszont az érdekel, hogy milyen higiénés előkészületeket tesznek egy-egy páciens érkezése előtt. Tehát ezt ugye halljuk, hogy miket kell tenniük, de például önök hogyan csinálják ezt, mert ugye sokan azért nem mennek fogorvoshoz, amit említett, hogy félnek attól, hogy ott kapják el. Én például biztos, hogy azért, és ha nem muszáj, azért nem mennék, hogy ott a váróteremben esetleg egy kis térben, levegőtlen térben együtt legyek, nem tudom, 4-5 emberrel.
Hát nálunk eleve 4-5 ember biztos, hogy nincs, tehát úgy vannak a páciensek beírva, hogy soha nincs az, hogy több ember van a váróban. Amint belépnek az ajtón, akkor kézfertőtlenítés, lábzsák használat, hiperorszájöblögetés a fogászati kezelés előtt, nyilván a recepciós megméri a testhőmérsékletet, kitölti a megfelelő covidos papírt, és a rendelőt pedig ózonnal fertőtlenítjük.
De rosszul hangzik, az ózonnal fertőtlenít, tehát így lefújnak.
Nem, hát van egy ilyen ózon generátor, és ezt bekapcsoljuk, és akkor az gyakorlatilag teljesen csiramentesíti még a legkisebb résekbe is a helyiséget.
Térjünk vissza a szájhigiénés problémákra. Mik azok az alapvető dolgok, amik a fogmosáson túl, amiket napközben megtehetünk a szájhigiénénk megőrzéséhez?
Nagyon egyszerű például a fogköztisztító használata, tehát hogyha valaki például a munkahelyén nem szeretné megmosni a fogát, meg nem is annyira sok értelme van.
De, ez nem fogsejem.
Nem, a fogköztisztító, hogyha valakinek már megnyílnak a rések, a ilyen kis fekete háromszögek keletkeznek a fognyaknál, és nagyon sok esetben ugye itt akkor különböző méretű fogköztisztítókat javasolunk, és akkor mindenkinek ajánljuk, ami az ő mérete, akkor azt mindig hazaviszi, megveszi, és akkor szépen ezt, hogyha a zsebébe elteszi, akkor napközben ebéd után mondjuk csak ezt átdugdossa ezeken a kis réseken, akkor gyakorlatilag már rengeteget tett a szájhigiénére. A másik a fogsejem használata, ez is rendkívül hasznos, de ezt is nagyon sokan rosszul használják. Tehát általában, hogyha valakinek ezt nem mutatják meg, akkor azt gondolják, hogy csak a két fog között beviszi a kontaktpont alá, és az íny alá már nem merik bevinni, nehogy megsértsék. Vagy ha egyszer vérzik az ínye, akkor már azért kerüli el, mert egyszer vérzett, holott azért vérzett, mert gyulladt, tehát pont oda be kellene vinni. Csak ehhez az embereket fel kell világosítani. Tehát nagyon sok esetben nem az ember tehet erről, hogy ezt nem csinálja, hanem nem mondták neki el. De egyszer elmondják, akkor megérti, és utána ezt fogja követni.
A kutatására egy pillanatra visszatérnék, még nem sok időnk maradt, viszont ugye 2 évet mondott, 2 év alatt hogyan osztanak be egy ilyen kutatást? Tehát ön kidelegál feladatokat, vagy milyen források mentén halad?
Én vagyok az igazából ennek az egésznek a lebonyolítója, nagyjából egy személyben. Vannak általános orvosok, illetve pszichológus is, akit ebbe bevontam, akkor aki a bélflórának a vizsgálatát végzi, az egy általános orvos, de alapvetően a betegbeválogatást azt én csinálom, tehát a saját munkaidőmben válogatom be az én betegkörömből azokat, akik erre a vizsgálatra alkalmasak és nyitottak. 40 pácienst válogatok be, és akkor gyakorlatilag a bélflóra vizsgálata, a másik vizsgálata, ami egy kérdőív kitöltésével jár, utána feldolgozásra kerül.
Ez most azt jelenti, hogy ez egy olyan, mint egy ilyen vakcina fejlesztés során, tehát hogy vannak tesztpáciensek, akikkel placebo hatásokat, illetve valós hatásokat tesztelnek?
Nem, igazából én arra vagyok kíváncsi, hogy bizonyos fogászati problémák és a bélflóra között van-e bizonyíthatóan összefüggés. És tulajdonképpen ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy ez az általam feltételezett összefüggés, ez kiderüljön, hogy tényleg így van-e, mert ezt még nem vizsgálták.
Hát elég szűk szavú ezzel a kutatással kapcsolatban. Nyilván örülnék, hogyha többet mondana, de még nem kezdődött el ezek szerint. Tehát most a tervekről tudott mesélni. Így jó, van. Akkor 2 év múlva találkozunk ugyanitt?
Nagyon szívesen beszámolok róla.
Szuper. Köszönöm szépen, hogy itt volt ma velünk.
Köszönöm szépen, viszontlátás.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd dr. Fehér János professzorral, a Nutrifarma Hungária Kft. Alapítójával beszélgetünk a jelenleg elérhető vakcinák hatásairól, illetve az esetleges posztvakcinációs tünetekről. Érdekes lesz, tartsanak velünk a hírek után is.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.